Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, mely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak az ókori Egyiptomról szóló műsora, és amelyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, a piramisokkal kapcsolatos adásainkat folytatjuk. Mielőtt azonban belekezdenénk a tört piramisba, a mai műsorunknak a témájába, néhány szót szólnék egyéb programokról is, nevezetesen 27-én, tehát hétfőhöz egy hétre lesz a következő Magyar Egyiptomi Baráti Társasági Ülés. Ezúttal Ipach Ildikó Egyiptom természeti kincseiről fog beszélni, nagyon szép felvételekkel mutatva be a sivatagot, illetőleg az egyéb természeti kincseket. Mindenkit szeretettel várunk az előadásra. A részletek a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján találhatók az események rovatban. A másik hír, amit szeretnék megosztani Önökkel, az a Szépművészeti Múzeumban jövő héten szombaton történik, vagyis május 25-én lesz az Osiris földjén vetélkedőnek a döntője. Ez az a vetélkedő, ami a Szépművészeti Múzeumban ősszel kezdődött, 3 fordulója volt eddig, amely fordulókon kiderült, hogy melyek azok a csapatok, amelyek a legügyesebbek voltak, legszebb megoldásokat küldték be, és most összemérhetik személyesen is az erejüket. Az előző 3 forduló az interneten történt, megnézhetik az Osiris földjén honlapján, hogy milyen feladataik voltak, alapvetően minden egyes fordulóban 4 feladat volt, volt egy teszt, amelyik a konkrét tudásanyagot kérdezte vissza, volt egy irodalmi feladat, ahol valamit el kellett képzelni, ami az ókori Egyiptomban játszódott, és ezt leírni, szépen megfogalmazva, volt aztán a kézműves feladat, ahol ebben az évben agyaggal dolgoztak a gyerekek, különböző technikákkal különböző dolgokat alkottak, és végül volt egy rajzos feladat, ami szintén a történethez kapcsolódott valamilyen formában, ugyanis a bevezetőt mindezekhez a feladatokhoz egy kis történet adja meg, amelyik az ókori Egyiptomban játszódik, és ahol gyerekek is szerepelnek. Segítségképpen pedig egy kis lexikon állt a rendelkezésükre, illetve a Szépművészeti Múzeumnak az állandó kiállítás, amelyik 2009-ben ugyan bezárt, de fényképes dokumentációban ma is él, tehát ennek a virtuális formája volt a segítségükre. Most pedig a döntőn megint csak 4 feladat vár rájuk, bár ezekből a feladatokból volt, amit már otthon megcsináltak jövő szombatra, tehát most még dolgoznak rajta. Nevezetesen mindegyik csapat egy széles gallért, ezt a bizonyos uzeh gallért, ahogy az egyiptomiak nevezték, az uzeh, az a széles jelentésű szó, ilyent készít, a csapat valamennyi tagja azonos gallérral fog megjelenni, és így nagyon könnyen szét lehet majd választani, hogy ki melyik csapathoz tartozik. A másik feladat, amire otthon készülnek föl, de a múzeumban fogják bemutatni, az pedig egy jelenet. Egy olyan jelenet, hogy, mint tudjuk, az ókori egyiptomiak úgy tartották, hogy Ré napisten minden éjszaka az éjszakai bárkán áthajózza az eget, nyugaton indul, keleten érkezik vissza hajnalban, és eközben nagyon komoly veszélynek van kitéve, van ugyanis egy Apophis nevű kígyó, ez egy óriási kígyó, egy piton, amelyik minden éjszaka meg akarja akadályozni, hogy a napisten reggel ki tudjon hajózni a keleti kapun, és föl tudjon kelni, megvilágítva ezzel a földet az emberek, és persze az istenek számára is. Nos, ezzel a kígyóval minden éjszaka megküzdöttek az istenek, több mítoszvariáns maradt fönn, legtöbb esetben Hórusz volt az, aki legyőzte, volt azonban, amikor ezt széttette, vagy akár Ízisz istennő is a varázs erejével, sőt, más istenek is előfordult, hogy ők voltak azok, akik Apophis kígyót ártalmatlanná tették. A gyerekeknek az a feladatuk, hogy képzeljék el ezt a hajózást, és a hajózás közben azt, amikor az istenek tudják, hogy már ott van mindjárt az Apophis kígyó, és valakinek le kell győznie, és éppen eldöntik, hogy ki lesz az, aki most természetesen sikerrel szembeszáll ezzel az óriás kígyóval. semmiféle jelmezés, dísztet nem lesz, a gyerekeknek a mozgása, hanglejtése és az a tartalom, amit szintén ők találnak ki, az lesz majd, amit bemutatnak. Tehát ez, amire otthon is teljes mértékben föl tudnak készülni. Van azonban két olyan feladat, amivel a Szépművészeti Múzeumban szembesülnek. Az egyik feladat egy teszt lesz, tehát megint csak kapnak kérdéseket, és ki kell választani a helyes választ. A másik feladat viszont egy rajzos feladat lesz, ugyanúgy, ahogy a fordulókban a négyféle feladat az itt is visszaköszön. A rajzos feladathoz pedig a Szépművészeti Múzeumban ki van állítva egy vitrin, abban a csarnokban, amit mi barokk csarnoknak nevezünk. Ezt kedves látogatók bármikor megtekinthetik ezen a héten, és ebben a vitrinben különböző ókori egyiptomi isteneket ábrázoló szobrok vannak, van néhány állat, a többiek emberformájú, tehát antropomorf istenek, illetőleg van egy koporsó töredék, van sztélé is, és egy úgynevezett Osiris ágy, meg egy Szitula nevű edény, ami Ízisz istennőnek a kultuszához kapcsolódik. Nos, a gyerekeknek a rajzos feladata ehhez a vitrinhez fog kapcsolódni, hogy pontosan mi, azt nem mondom el, nehogy valaki előnyhöz jusson ilyen módon. Mindezt azért is mondtam el, mert a vetélkedő nyilvános, tehát hogyha valaki kíváncsi rá, nyugodtan eljöhet, megnézheti, természetesen úgy, hogy a gyerekeket ne zavarja a munkában. Mindezek után akkor rátérek a mai adásunknak a témájára, a tört piramis, ahogy röviden mondani szoktuk, ez gyakorlatilag a tört falu piramist jelenti, amelyik Dahsúrban található, Egyiptomban, és amit egyértelműen Snofru fáraóhoz tudunk kötni. A múltkori adásban Ramszesz történelmi arckép csarnokban szó volt Snofruról, mint a IV. Dinasztia megalapítójáról, és olyan módon is, hogy tulajdonképpen három piramis fűződik a nevéhez. Már a korábbiakban említettük a Médumi piramist az előző Thotmesz adásban, amelyiket nem tudjuk pontosan ki kezdett el építeni. Egyes feltevések, több egyiptológus elképzelése szerint Huni fáraó volt az, aki építette, de az biztos, hogy Snofru volt, aki befejezte. Tehát ez az egyik piramis, ami Médumban állt. A következő két piramis, ami Snofru nevéhez kötődik, Dahsúrban található, a két piramis városa volt, az a város, ahol az itt dolgozó emberek, később pedig a kultusz, Snofru halotti kultuszát végző személyzet élt. Az egyik tehát a tört falu piramis, a másik pedig a vörös piramis névre hallgat. A Médumi piramisnál megjegyeztük, hogy az még lépcsős piramisként kezdték el építeni, és menet közben alakult át a szabályos gúla formára. A tört falu piramisnál már elmondhatjuk, hogy eredetileg is piramis gúla formának indult, és az aként is fejeződött be, de menet közben kétszer is megtörik az éle, kétszer is módosítottak az eredeti elképzeléseken. Snofruval kapcsolatban, csak hogy az egyiptomi történelemben jobban el tudjuk helyezni, néhány dolgot megemlítenék. Az egyiptomi történelem egyik fontos forrása a palermói kő. Van aztán egy kairói Annálesznek nevezett szövegünk is, mind a kettőben szerepel Snofru, olyan módon, hogy a hajóépítési programját említik, ugyanis 40 szállítmány libanoni cédrusfát hozott. Nyilván nem csak a hajók építésére használta ezt a cédrusfát, a tört piramisban is található, az egyik kamrában több gerenda is cédrusfából készült. Tehát ez egy nagyon fontos esemény volt, olyan fontos esemény, hogy még a palermói kőre is, ahol évente egy-egy eseményt jegyeztek föl, megemlítésre méltónak találták. Másik esemény, amit itt följegyeztek, nóbiai hadjárata, és itt számszerű adatok is szerepelnek, 7000 foglyot hozott, és 200000 marhát. Egy líbiai hadjáratáról is tudunk, ott a számok kicsit mások, mert 1100 fogolyról van szó, és 13100 marháról. Tehát mindez mutatja, hogy nagyon sok zsákmányt hozott Egyiptomba, olyan zsákmányokat, ami az egyiptomiak számára fontos volt. Fontos volt a foglyoknak a száma is, mert úgy tűnik, hogy intenzív telepítési politikát folytatott, a Sauib sírjának a felirata alapján úgy tűnik, hogy kifejezetten az expedícióknak célja volt a fogolyszerzés a telepítés okán. A másik, amit tudunk még róla, illetve hát sok mindent tudunk róla, de azt is tudjuk róla, hogy a Szináj félszigeten a beduinokkal volt összetűzése, ez pedig azért nagyon fontos, mert a Szináj félsziget volt Egyiptom számára a rézbányászat központja, és ugye tudjuk, hogy azok a szerszámok, eszközök, amikkel dolgoztak, rézből készültek ebben az időben, a rézkorban járunk. Tehát azért nagyon fontos Szináj Snofru számára, mert ahhoz a nagyon nagy építési munkához, amit ő végrehajtott az országban, a három piramisra, hogyha gondolunk, nyilván templomokat is épített, de azok nem maradtak fönn, vagy legalábbis nagyon kevés az, ahol nyomokban felfedezhető, hogy dolgozott. Ezekhez nagyon sok eszközre volt szükség. Nem beszélve a szobrokról, amiket szintén meg kellett faragni megfelelő eszközökkel, tehát mindehhez nyersanyagot biztosítani szükséges volt, és a Szináj-félszigetről történt ez. A másik tevékenység, ami szintén fontos, és ami ehhez kapcsolódik, a nomoszoknak a szervezése, amiket egyébként szepátoknak neveztek az egyiptomiak. No, ennyit magának Snofrunak a személyéről, és akkor térjünk át a tört falu piramisra, aminek a neve Ha-Snofru, és még a reszit is szerepel, illetőleg maga a piramis jel is ki van írva. Mindez azt jelenti, hogy itt a felemelkedik Snofru és a déli piramis, vagy a déli, a piramisnak a neve. Ugyanis az egyiptomiak a piramisokat is elnevezték, a korábbi piramisoknak nem tudjuk, hogy mi volt a neve, ettől az időtől kezdve azonban már a piramisok nevéről is értesülünk. Az építéssel kapcsolatban három szakaszban történt az építése, de technológia tekintetében kétféle technológiát használtak. Az alsó részén, tehát a legelső, a legmeredekebb élő részén még ferdén helyezték el a kőtömböket, ugyanúgy, mint ahogy a médumi piramisnál tették. A következő két szakaszban már vízszintes falazást találunk, tehát technológiában is változás történt. Most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk adásunkat.
Hello, hello. lehelle. Holla, holla, helle, helle, mahma telle, mahma elle, adek elmaye bedibu amaye, ya dille, ya dille, holla, holla, helle, helle.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és a Daksuri tört piramisról volt eddig szó. Elmondtuk, hogy ezt a piramis Snofru fáraó építette, a IV. Dinasztia első uralkodója, akinek az életéről a palermói kő, illetőleg a kairói annálesz alapján viszonylag sok mindent tudunk. Tudjuk például azt, hogy hosszú ideig uralkodott, és az uralkodása során többször is vezetett hadjáratot délre, illetőleg nyugati irányba is, valamint másik szövegből, a Vádi Makara egyik feliratából azt is tudjuk, hogy a türkiz bányák és a részbányákhoz a Szináj félszigetre szintén volt hadjárata. Azt is tudjuk a palermói kő segítségével, hogy szobrokat is készítetett, volt arany és részből készült szobra, illetőleg fennmaradt 2 méter magas, valódi kőből készült szobra is, amit Gízában sikerült Rainer Stadelmannak megtalálnia. Tehát nagy munkákat folytatott, és ezen a nagy munkáknak a sorában több piramis is volt. Mint az előző adásban a Ramszesz történelmi arcképcsarnokban hallották, a piramisoknak a száma az ő uralkodása idején volt a legnagyobb, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy az ő idején épült a legtöbb piramis. Minden esetre a legnagyobb piramisok ekkor épültek, olyan értelemben, hogy az egyiptomi piramisok közül a 4. legnagyobb piramisnak a tört piramis tartják, 3. pedig a vörös piramis jön számításba, Keops és Kefrén piramisa előzi csak meg őket tömegükben. A tört piramis építésével kapcsolatban szó volt arról is, hogy nem ez volt az első piramis, amit épített, legalábbis az egyiptológusok többsége úgy véli, hogy a médumi piramis befejezése után kezdett hozzá ennek a piramisnak az építéséhez. Azt is meg lehet állapítani, hogy uralkodásának 12 és 15. évek között kezdett ehhez hozzá, nagyobb valószínűséggel inkább a 15. évében, ugyanis ez volt az az év, amelyikben átköltözött székhelye Médumból Daksurnak a területére. Márpedig az ókori Egyiptomban az volt a szokás, hogy az uralkodók palotái környékén helyezték el a sírjukat, tehát a székhely megváltoztatásával a sírhelynek a megváltoztatása is minden valószínűség szerint összefüggésben áll. Első gyermekeinek a sírja még Médumban található, Rahotep és Nofret például közéjük tartozik, Rahotep a fia volt ugyanis, további gyermekeinek viszont már Daksurban található sírja, így például Kánéfernek is itt található a sírja, aki Hufu uralkodása idejében is még élt, vagy Anháfnak, aki kifejezetten Hufu uralkodása idején érte el tisztségeinek a csúcspontját, mind a ketten ugyanis vezírek voltak. És mivel a korábbiak során a 3. dinasztia korában jellemző volt, hogy a vezírek voltak azok, akik egyúttal az építkezéseket is vezették, ennek következtében nagy valószínűséggel Kánofer nevéhez köthető a tört piramisnak az építése is, vagy legalábbis valószínűsíthető, Rainer Stadelmann minden esetre ezen a nézeten van. Azért is feltételezhetően a médumi piramis után építették, hiszen szerkezetileg a médumi piramist még lépcsős piramisként kezdték el építeni, ez a piramis azonban már eleve, mint arról szó volt, gúla formájúra készült, tehát a magot is gúla formában alakították ki. Szerkezetében azonban többször változtattak. 3 fázist különítünk el, mint említettem, az első fázisban körülbelül 60 fokos dőlésszöggel számolva készült maga a piramis, a magassága körülbelül 130 métert érhette el, alapjainak a szélessége pedig 157 méter körülire lehet becsülni. Ebben az esetben még ferdén helyezték el a kváderköveket, amelyeknek a mérete azonban nagyobb volt, mint a korábbi piramisoknak a méretei, beleértve a médumi piramist is, tehát ez is afelé mutat, hogy a kő anyag kezelésében nagyobb gyakorlatra tettek szert, merészebbek voltak. Erről az időszakról állapítható meg az is, hogy mészkő törmelékek vannak a piramisnak a belsejében, az egyes réseket kitöltötték, a kőtörmelékek mellett agyaghabarcsot és ritkán gipszhabarcsot is alkalmaztak. Úgy tűnik, hogy ennek a szakasznak a folyamán építések közben már statikai problémák jelentkeztek, ugyanis a lejtős folyosón, ami belül van a piramis alatti, föld alatti részben, ott már repedések jelentkeztek. Ez azért is érthető, hiszen az az alapzat, amire építkeztek, valójában nem kő volt, hanem agyagpala. Ennek a teherbírása lényegesen kisebb, és mivel a piramis rettentő nagy tömegű volt, hiszen az öztérfogata 1.237.000 köbméterre becsülik, ez az elkészülésénél úgy körülbelül a harmadánál, amikor tarthattak, már egy olyan jelentős súlyt képezett, ami az építkezésnek a ferde kő felrakási technikájával párosulva minden valószínűség szerint süllyedést okozott a talajban, és emiatt keletkeztek a repedések a lejtős folyosón, ami a piramis alatti alapzatba lett kiválva. Mindezek következtében úgy döntöttek, hogy változtatni kell a helyzeten, és az addig körülbelül 6 méter magasan levő bejárat 12 méter magasra került azzal, hogy megváltoztatták a dőlésszögét a piramisnak, 54-55 fok közöttire került ez a dőlésszög, és hogy az egységes szerkezetet, egységes külsőt megőrizzék, körbe falaszták a korábbi piramisnak a külső részét egy kő patkával látták el, ami több mint 15 méter széles övként vette körül az egész piramist, úgyhogy több mint 180 méter lett az oldalának a széle, tehát erre rakták rá az új falazást, amit viszont már sokkal gondosabban végeztek, mint az első fázisban. Ennek ellenére nem volt megfelelő az építkezés, hiszen a kamrákban további repedések tűnhettek föl, bár vannak, akik szerint ezek a repedések ezek nem építkezés közben keletkeztek, hanem későbbi földrengésnek az eredményei. Nagyobb a valószínűsége azonban statikai számítások alapján, hogy építkezés közben keletkeztek, és ennek lehetett a következménye, nagy valószínűséggel legalábbis a harmadik fázis, ami már kívülről is látszik, amikor tovább csökkentették a dőlésszögét az oldaléleknek, és 43-45 fok közöttire került. Ezzel a piramisnak a magassága is lecsökkent, a jelenlegi 100 méter fölötti magasságot érte el. Másik változás is érzékelhető ebben a fázisban, nevezetesen a kőfelrakás technikája is megváltozott, ferdén álló kváderkövek helyett vízszintesen helyezték el most már a köveket, aminek nagyobb stabilitást biztosított, mert a súlyt jobban elosztotta, szélesebb területre osztotta az egyes kváderköveknek a súlyát. Ugyanebben a fázisban új bejárat is készült a nyugati oldalon, és ehhez megfelelő kamrák is, amik viszont már a piramis felépítményében helyezkednek el. A külső borítás erre a rétegre is rákerült, amirel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez tulai mészkőből van, tehát a korszak legjobb minőségű mészkőből készült, és nagyon érdekes, hogy nagyon jó állapotban maradt meg, amivel sok más piramis nem dicsekedhet. Felmerül a kérdés, hogy miért törték meg a piramisnak az élét, erre több elmélet is született. Említettem már a legvalószínűbb építészeti és statikai okokra visszavezethető indokot. Ezt az is alátámasztja, hogy szintén ezen az agyappalás aljzatra építve, harmadik Amenemhát fáraónak a Daksuri piramisában is megtalálhatók a repedések. Tehát ezek a helyszínből következően is adódhatnak. Van azonban más elképzelés is, például van egy olyan elképzelés, hogy vallási okokra vezethető vissza, és eleve is így tervezték, itt pedig kétféle vallási elképzelést is feltételeznek. Az egyik, hogy 9 felület jött létre az alaplappal együtt, a 2x4 oldallap, és ez az Heliopoliszi isteni kirendségre utalna. Egy másik elképzelés, hogy 2 tengelye is van, van egy, amelyik északiról, van egy, amelyik nyugatról indul, és ez a 2 tengely felső és alsó Egyiptomot jelképezni, amik összeérnek. Ugyanis mind a 2 tengelyről indul egy-egy belső szerkezet, amelyet egy folyosó köt össze, amit utólagosan készítettek. Véleményem szerint mind a kettő eléggé hajánál fogva előrángatott elképzelés, minden esetre fölmerült. Fölmerült egy másik gyakorlati indoknak tűnő megoldási lehetőség is, az, hogy sietni kellett az építkezéssel, ez pedig a Kurt Mendelssohnnak az elképzelése, aki 1974-ben tette egyébként ezt közzé. Az az elképzelésének az alapja, hogy a Médomi piramis rossz állapotban van, és véleménye szerint ez még Snofru idejében omlott össze nagyon hirtelen, nagyon gyorsan, és ezért volt az, hogy itt sietve gyorsan be akarták fejezni ennek a piramisnak az építését. Ennek a hipotézisnek csak az a hibája, hogy semmiféle olyan adatunk nincsen, amelyik szerint a Médumi piramis ekkoriban összeomlott volna, másrészt pedig sietségnek sem volt oka, hiszen Snofru még hosszú ideig uralkodott, legalább 30 évig, egyes feltételezések szerint 48 évig is uralkodott. Tehát bőven volt ideje még befejezni, és hát azt is tudjuk, hogy utána készült a Vörös piramis, amelyik már kifejezetten a tört piramis felső részén kialakított lehetőségeket vette figyelembe. Tehát falazás technikájában is, a szögeknél is azt alkalmazta. Visszatérve a piramisra még egyszer, tehát a magja az helyi mészkőből készült, a borítás a turai mészkőlapokkal történt, közel függőlegesen helyezkednek el ezek a borítólapok, ennek ellenére nagyon jól pontosan megmaradtak, aminek az oka az, hogy beágyazták őket, gondosan ügyelve az egyensúlyukra. Kifelé egyre gondosabban illesztették a kőtömböket, és nagyobbak voltak ezek a kőtömbök, mint amilyeneket a harmadik dinasztia korában alkalmaztak. Szerkezetükkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a piramison belül két rendszer is volt, az egyik az északi bejárattól indult, itt egy 74 méter hosszú folyosóval indult, amelyik lefelé lejtett, és nagyjából 1 méterszer 1 méter volt a szélessége és a magassága, tehát ugyancsak kényelmetlenül lehetett benne közlekedni. Ez egy előcsarnokhoz vezetett, amelyik szintén nem volt nagy, de azért már lényegesen nagyobb, mert több mint 5 méterszer több mint 12 méter volt az alapterülete, és magas is volt, egy lépcsős létrán lehetett följutni a mennyezetéhez 6,5 méter magasra, amelyik egyébként álboltozattal volt képezve. Meg kell jegyezni, hogy a piramisban mindenütt álboltozatot alkalmaztak, tehát végig az összes tető lefedések ezzel történtek, ami alatt azt kell érteni, hogy a falból befelé egy kicsit kinyúló kötömböket helyeztek, majd erre újabb kötömböket helyeztek, amik még jobban kifelé nyúltak, a kötömnek a külső részét egyensúlyozták másik kötömbbel, és így fokozatosan egyre beljebb jutottak az egyes rétegeknél, a külső résznél mindig ellensúlyozva újabb és újabb kövekkel a szegélyeket. Tehát ezt az álboltozatot alkalmazták végig minden egyes részénél a tört piramisnak. Ahogy följutottak, akkor bejutottak a felső kamrába, amit ugyanilyen álboltozattal láttak el, és amelyik mellett egy kisebb kamrán át lehetett jutni egy tulajdonképpen aknába, amelyik azonban fölfelé vezetett. Ezt szokták kéménynek nevezni, hiszen olyan vékony, keskeny. Magának a kamrának a mérete viszont nagyon magas volt, mert több mint 17 méter magas, és ezzel a magassággal a talajszint fölé emelkedett, tehát már legteteje magába a piramis építménybe is bele jutott. Az alapterülete viszonylag nagy volt, mert több mint 6 méter volt a hossza, és majdnem 5 méter a szélessége. A másik bejárat nyugaton volt, ez egy körülbelül 65 méteres felfelé emelkedő folyosóval indult, tehát ez már a piramis épületnek a belsejében van, ez a felépítménynek a része volt, és a folyosó itt is kicsi volt, itt is nehezen lehetett közlekedni, de érdekessége, hogy a végén egy kisebb árkot alakítottak ki, amelyiknek a funkcióját nem ismerjük, de feltételezések szerint az építkezések közbeni esőzéseknek a vizét vezették volna el ide. Minden esetre ezután egy körülbelül 20 méteres szakasz következik, ami nagyon szokatlan, és a korábbiakban még nem volt, ugyanis a szakasznak a két végén egy-egy zárófürke van, portikulusnak is szokták ezeket nevezni, és ezeknek a záró fülkéknek a két végén a padlózata ferde 45 fokos szögben van kiképezve. A falba mélyedő részében pedig egy-egy kőtömböt helyeztek el, amelyik pontosan ugyanebben a szögben ráfeküdt az aljzatra. A belsőnél még mindig megvan az a cédrusfa kitámasztás, amivel föntartották a helyén a zárókövet, a külsőnél azonban leengedték, tehát a cédrusfa az nincsen meg, viszont ennek ellenére áthatoltak rajta, ugyanis ki van lyukasztva a közepén. A kettő között pedig egy mélyebb árok van, ami a teljes szélességében a folyosónak bemélyed, ami azt mutatja, hogy itt minden valószínűség szerint a rablóktól, a piramis rablóktól tartottak, az ő számukra készített csapda helyezkedett itt áll. A második zárófülke után egy kamrába lehetett belépni, ezt felső kamrának szoktuk nevezni, szintén álboltozatos, és ebben az álboltozatban olvasható kétszer is Snofru fáraónak a kartusa, tehát ez egy építési felirat, ami itt található, és ebből az is kiderül, hogy az építkezés mindaz, amit eddig megépítettek, hogy eljutottak erre a szintre, ez 2 év alatt történt. Mivel a térfogatnak körülbelül a 2/3-ánál vagyunk, feltételezhető ezek után, hogy az egész piramisnak az építése 3 évig tartott. Mit lehet még elmondani erről a kamráról, mert hogy nagyon sok minden van vele kapcsolatban. Fontos az, hogy a kamrának a felső része úgy tűnik, mintha befejezetlen lenne, nincsen lesimítva a fala, ami arra mutat, hogy itt igazából már nem volt fontos ennek a kidolgozása. Az alsó részében pedig nagyon érdekes kőfalazás maradványaira bukkantak, illetőleg gipsz habarcs darabokra, amit nem lehet tudni, hogy pontosan minek is voltak a részei. Többen is próbáltak megoldást találni erre a kérdésre. Már a Giorgio és Rinaldi szerint, az ő elképzelésük szerint itt eredetileg egy kőszarkofágot terveztek, és a szarkofágnak az alapzata lett volna itt megépítve ezekből, vagy pedig a kőszarkofág helyettesítő építményről van szó, amibe egy fakoporsót hoztak volna, hogyha ide temették volna a fáraót. Stadelmann sokkal prózaibb elképzelésnek adott hangot, itt az itteni repedéseket tüntették volna el, és ennek a nyomait hagyták ott, vagy pedig még magának az építkezésnek a maradványaival lehet számolni. Az biztos, hogy ez a kamra lényegesen magasabban van, mint a másik kamra, de ugyanakkor összeköttetésben áll vele, és ezt az összeköttetést bizonyosan post facto, vagyis utólagos módon készítették el, nem volt az eredeti tervben. A két zárófülke közötti részben indul, és az északi bejáratnak a kéményébe ér véget 12 méter magasan. Feltételezhetően a kémény mellett elhelyezkedő kamrába tervezték a végpontját, de azt, hogy meg tudták oldani, hogy ennyire közel kerüljön ahhoz a kamrához, az is nagy mérnöki tudást mutat, tehát jelzi, hogy nagyon pontosan tájékozottak voltak az egyiptomi mérnökök arról, hogy mi is van a piramis belsejében, mi hol található. Maga ez a folyosó szabálytalan, de ugyanakkor ennek a létével létrejött egy hármas tagolás, amelyik hármas tagolás Stadelmann szerint nem véletlenül alakult ki, hanem kultikus, vallási háttere van, mert hogy ezzel egy olyan belső szerkezet alakult ki, ami a későbbi piramisoknál, a IV. Dinasztia nagy piramisainál is megfigyelhető, és amelyik elképzelése szerint a királyi lélek vándorlását segítette elő, először leszállt a mélybe, a halottak közé, aztán följött a magasba, a istenek csillagok világába, végül még magasabban a lakóhelyére, örök nyugvó helyére, tehát a sírkamrába érkezett. Másrésztről nagyon különleges ennél a piramisnál, hogy két oldalról van bejárata, két rendszer van benne, és ez a két rendszer közül az egyik az északi, a másik pedig a nyugati oldalon van, tehát két különböző tájolási rendszerhez kapcsolódik. Az észak-déli tengely, mert ugye ez a kémény, amiről szó volt, ez pont a piramis közepén található, ahol a Djoszer piramisban, meg Szekhemhet piramisában is a kamra található, Tehát ez egy nagyon fontos helyen van, a korábbi hagyományokkal tökéletesen megegyező módon. Tehát ez a korábbi vallás a csillagvallásnak, az észak-déli tengelyhez kötődő vallásnak lenne a megnyilvánulása, ezzel szemben a napkultusznak az előretörését jelezni a nyugati oldal, hiszen nyugaton nyugszik le a nap, tehát onnan indul éjszakai útjára, és a halott is nyugaton indul a halottak birodalmába, tehát a nyugat-kelet, illetőleg kelet-nyugati tengely ennek a napvallásnak, napkultusznak, réistenhez kötődő új szemléletmódnak lenne a kifejezése. Még egy dolog felmerült a piramissal kapcsolatban, nevezetesen vannak olyan kutatók, akik elképzelhetőnek tartják, hogy nincsen teljesen föltárva a piramis belülről, ugyanis a feltárási munkák közben többször is fölfigyeltek a húzat jelenségére, és ennek a húzatnak a magyarázatát nem találták. Tehát elképzelhetőnek vélik, hogy van még olyan kamra, amin a levegő be tud hatolni, és szeles idő esetén valamilyen úton, módon ezekbe a kamrákba is eljut. Ha viszont így van, akkor még kell legyen valami olyan hely, ahol a szél valóban be tud jutni. Ennyit tehát magáról a piramisról, ami azonban nem áll önmagában, hanem egy körzet veszi körül, és ez a körzet több épület együttest is magában foglal. Először is van az északi részén egy kis kápolnának nevezett áldozati hely tulajdonképpen, ami egy oltárkövet jelent, tehát ez még kicsi, de a korábbi hagyományokhoz kötődően a halotti áldozat bemutatása számára kialakított helynek tűnik. A másik, ami új, a keleti oldalon a keleti kápolna, ami sokkal jobban ki volt építve, az oltár itt úgy tűnik, hogy három kőből lett kialakítva, és természetesen a hotep, tehát az áldozat jele látható rajta. Emellett azonban két monolit oszlop is emelkedik, és Snofrunak a neve szerekbe van foglalva, és a szereken belül olvasható a Snofru név kartusba írva. Az egyik oszlopnak egy darabja a Kairói Múzeumnak a kertjében található, tehát tulajdonképpen Stélének a darabja ott található, és nagyon jól mutatja, hogy milyen szépen pontosan kifaragták a nevét, másrészt pedig egyértelművé teszi, hogy ez a piramis nem is készülhetett másnak a számára. A kultuszhely előképét a Médomi piramisnál is megtalálhatjuk, tehát nem volt teljesen új, de kivitelezése mégis fejlettebb, mint a Médomi piramisnál. A kápolnával, tehát ezzel a kápolnával kapcsolatban még érdemes azt is megjegyezni, hogy Maspero készítette el az első rekonstrukcióját 1930-ban, amelyiket azóta is tartanak, és amelyiknél látszik az, hogy maga az áldozóhely egy kis házzá alakult, ugyanis a későbbiek során Snofru kultusz helyeként tisztelték a Daksuri tört piramist, és egy egész kis templomot építettek itt, ahol a számára végzett áldozatokat még a középbirodalom korában is bemutatták. Van még egy épületegység, ami ehhez kapcsolódik, nevezetesen egy kis mellékpiramis, amiről majd a zene után fogunk beszélni. Előtte még csak annyit jegyeznék meg, hogy mindezeket egy körítőfal veszi körül, egy mészkő körítőfal, amelyik körülbelül 300 méter hosszú mind a négy oldalán, és mészkőből készült. Ennek a falnak az észak-keleti részében indul egy feljáró, amely még egy kicsit szabálytalan, de az első olyan feljáró, amelyik bizonyítottan vezet egy templomhoz. A Médomi piramisnál is feltételezzük, hogy volt völgytemplom, de a magas talajvízszint miatt ez nem kutatható. Itt viszont egyértelműen, sőt jól látszik, egy nagyon szép három egységre oszló templom, amelyik azonban nem a végpontja a feljárónak. Most tehát akkor zenét hallgatunk, majd utána folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Snofrunak a tört falu piramisáról beszéltünk, arról a piramisról, ami Dahsúrban áll, a déli piramis, az északon van a vörös piramis, és ez a piramis nagyon érdekes abból a szempontból, hogy egy összekötő láncszem a szabályos gúlaforma és a lépcsős piramisból kialakult gúlaforma között, ezt már kezdetben eredetileg is gúlaformájúra tervezték, és szokatlan abból a szempontból is, hogy ez a piramis egy olyan körzetben található, amelyikben csak egy mellékpiramis kapcsolódik hozzá, és a körítő falból egy hosszú folyosó indul, amelyik folyosó egy templomhoz érkezik, ami azonban szokatlan módon, újabb körítőfallal körülvéve, egy újabb folyosóval még tovább halad a Nílus felé. Hogy miért halad tovább, erre természetszerűleg az a magyarázat, hogy a későbbi piramisokhoz hasonlóan egy kikötő lehetett a végén, és ez a kikötő szolgálhatott arra, hogy az építkezéshez szükséges anyagokat hozzák, illetőleg később, hogy a kultusz végzéséhez szükséges anyagokat a megfelelő helyekre szállítsák. Maga a templom nagyon szokatlan, úgy a rekonstrukcióját is el lehetett készíteni, hiszen megfelelő mennyiségű alapok maradtak, illetőleg magukból a falakból is van annyi, hogy rekonstruálni lehessen, hogy ahogy beléptek a templomba, 4 párhuzamos helyiség volt először, majd jött egy udvar, aminek a túlsó oldalán oszlopok álltak, 2 sorban is, és az oszlopok mögött pedig fülkék, és ebben helyezkedtek el a fáraónak a szobrai, Snofru fáraónak a szobrai. Visszafelé haladva a piramis körzethez, tehát a körítő falon belül állt középen természetszerűleg a piramis, viszonylag közel helyezkedett el hozzá a körítőfal, úgyhogy nem sok más épületnek maradt hely, viszont maradt hely egy akkora épületnek, ami eredetileg nem is épület volt, tulajdonképpen egy oltár és 2 kőz télé, amelyik a későbbi halotti templom funkcióját tölthette be. Itt a sztéléken Snofru neve olvasható volt, tehát egyértelmű, hogy Snofru számára készült, az ő halotti áldozata számára. Maga az oltár pedig, ami a sztélék között helyezkedik el, a hotep, tehát az áldozat formájában lett kialakítva. Kapcsolódott ehhez a nagy piramishoz még egy kisebb piramis is, ez a bizonyos kiegészítő piramis, amelyikben ugyanolyan belső építmény volt, mint az északi bejárattól megközelíthető belső része a Dahsúri piramisnak. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy lefelé lejtő folyosó, amit aztán egy vízszintes, majd egy fölfelé lejtő folyosó követett, és ezután pedig egy kamra úgy szintén álboltozatos tetővel, mint ahogy azt a nagy piramisban megfigyeltük, illetőleg találjuk. A nagy piramisban azonban, mint említettem, volt egy másik bejárat is, és ez a nyugati oldalon volt. Ez is egy lejtős folyosóval indult, és a lejtős folyosónak a végén 2 fülke található. Az egyik fülké, mind a 2 fülkében elhelyeztek egy-egy nagyméretű kőtömböt. Mind a 2 fülkének ferde az egyik oldala, és az a külső fülkénél erre a ferde oldalra rácsúsztott egy nagyméretű kőtömb, lezárva ezzel magát a folyosót. Nos, ez a kőtömb úgy látszik olyan nagy volt, hogy nem tudták eltávolítani, és ezért átfúrták, így jutottak tovább. A második fülke az már nem lett lezárva, tehát a kő ugyanúgy megtalálható. Ez elvezet, ezen keresztül jutva lehet eljutni a tényleges temetkezőhelynek is, akár annak tekinthető szintén álboltozatos kamrához, és ezt a kamrát egy minden valószínűséggel szerint később épített folyosó köti össze a már előbb említett felső kamrával, tehát ezt átjárhatóvá tették valamikor. A piramis belsejéből tehát ennyit ismerünk. Fölmerült azonban a kérdés, hogy elképzelhető, hogy található még itt valamilyen más kamra is, ugyanis az ásatások, korábbi ásatások során többször volt az, hogy húzatot érzékeltek, bár ez még a nyugati bejárat megnyitása előtt történt. Most tehát rövidesen, mielőtt befejeznénk a műsort, még annyit szeretnék elmondani, hogy a piramisnak a föltárása tehát nem biztos, hogy teljes, jól lehet, a 17. században írták le először egy Robert Huntington nevű ember, később Richard Merton és Richard Pokokjátit. Az első fölmérése 1839. szeptemberében történt, John Schaepering végezte, majd Carl Richard Lepsius is járt itt, a 20. században pedig Flinders Petri dolgozott itt, 1945-ben pedig Abdel Salam Hussein és Alexandre Vary, sajnos az ő adataik elvesztek. Úgyhogy Ahmed Fahri, aki az 1950-es években dolgozott itt, tulajdonképpen csak a korábbiakra támaszkodva tudta a feltárásokat folytatni. Legutóbb 1980-ban a többször emlegetett Rainer Stadelmann dolgozott a piramisnak a pontosabb megértésén. Mindezek után zárom a mai műsort. Jövő héten ismét jelentkezünk, a Venamon beszélgető rovat fog következni. Viszont hallásra és kellemes hétvégét kívánok!